Reményik László, Fekete leves. Első fejezet. Közeledett a záróra. A tágas, családias hangú vendéglőben már csak néhány törzsvendég tartózkodott. A bejárati ajtó közelében egy fiatal pár éppen befejezte a vacsorát. Hátradőltek a széken, elégedett arcuk hűen tükrözte gyomruk állapotát. A tüsire nyírt hajú fiú barátnője szemébe nézett, és mély érzelmeket olvasott ki belőle. Mindkettejük szája széles mosolyba futott. Sokat mondóan emelték fel poharukat, hogy egymásnak koccantsák őket. A vörösbor megpesdítette amúgy is forró szívüket. Kérsz még valamit? Kérdezte a fiú. Köszönöm, nem. Inkább sétáljunk haza. Fizetnék, kiáltott pincér után az ifjú. A belső sarokban négy összeszokottnak látszó, jókedélyű férfi pókerezett, mégpedig kicsiben. A következő heti zsugapartin a három vesztő fizette a nyertes vacsoráját. A fejük mindig tiszta volt. Többre becsülték a baráti úratásokat, a jó beszólásokat, a szesztől kotyagos mihaszna fej kókadozásánál. A licit után felfedték lapjaikat, és kiderült, hogy ezúttal is Kacsa, a társaság hangadója taktikázott a legjobban. Így kell ezt csinálni, nyeretlen két évesek, söpörte be elégedetten a zsetonokat. Hagytunk végre nyerni, nehogy hazaszaladja mamához sírni, öcsi, tromfoltak rá barátai. Újra egy kupacba kerültek a viseltes lapok, és már kevert is az osztó. Pedáns megjelenésű pincér lépett ki a lengőajton a szerelmesek asztalához, és elégtette a cehet. A számla rendezése közben ismerősként kedélyesen beszélgettek. További szépét kívánok, búcsúzott enyhe mosolyjal a főúr.
Kedves vendégkopasztó barátunk, hívta öblös hangon a kőkolompos zsugás. Bár is megyek, fiúk, mit parancsoltok? Perdült az asztalukhoz. Még egy kört hoz gyorsan, mert különben szégyenedre mindjárt szomjan halunk.
Azonnal hozom a körszámlát, ahogy parancsoltátok.
Nem zsebmedző undok számla kell nekünk, vendégnyúzó barátunk, hördültek fel egyszerre, hanem frissítő a javából.
De hát mit tehettek?
Valamennyien tudták, hogy záróra. A pincér elegáns mozdulattal tette eléjük a számlát, és ők szokás szerint zsörtölődve fizettek. Kiki számba vette, hány zseton hevert előtt az asztalon, kiderítették, hogy ki győzött aznap. Zsebre vágták a paklit, felhörpintették az utolsó cseppeket. Feltápászkodtak, és a kiárat felé indultak, de félúton jó hangosan, hogy a lengőajtó mögött tartózkodók is meghallják, újfent viccelődni kezdtek. Ide se jövünk többé vissza, mert előbb kiszomjaztatják a kedves vendéget, utána pedig fenéken billentik, és mehet bele a sötét éjszakába. Röhögcséltek, míg halk kattanással be nem csukódott mögöttük az ajtó. A fiatal pincér szélesen elmosolyodott.
Jól van, fiúk, ezek szerint most is minden a kedvetek szerint volt.
Összeszokott csapat vitte a tágabb környéken is kedvelt vendéglő mindennap erős forgalmát. Amikor az utómunkálatokkal végezve kiléptek a zöldbe, a bokrok alján még muzsikált néhány tücsök, de ciripelésük már halkult. Az ő napjuk is letelt. A kollégák jóit kívántak egymásnak, és maguk is hazaindultak. Kattanva nyílt a kombi ajtaja. Az egész napos fárasztó munka dacára a pincér fürgén ült a volánhoz. Halkan felbugott a motor, és már indult is. Amíg kényelmes tempóban fogyasztotta a kilométereket, barátnője jutott eszébe. Dóra fantasztikusan izgató, filigrán alkatú lány volt, bőre bizseregni kezdett, ahogy a ráváró gyönyörre gondolt. Nem csak kedvelte, de egy kissé bele is habarodott. Ez azonban valószínűleg nem volt kölcsönös. A lány mindig kedves és figyelmes volt, de nem több. Ő azért bízott abban, hogy ennek nem így kell maradnia. Hát, ha csak alig fél éves kapcsolatuk kiforratlanságáról van szó. Majd kiderül. Kettőt alszanak még, aztán irány az azurkék tenger, a csendes öblök, a rejtelmes, lagatlan szigetek és a kötpárába fúró ormok romantikus világa. 3 hét megérdemelt gondatlan szabadság várt rájuk. Pazar dolguk lesz. Fodros hullámnyelvek nyaldosság csupasz testüket, és utána a sejmes homokdombok közé bújva, önfeledten ölelkezve hallgatják a tenger morrajlását. De éppi izgalmas megismerni a kisvárosok életét, az Ódon utcácskák világát is. Az elsőre kissé félelmet ébresztő sikátorok mélyen esténként felfedezhetnek egy-egy újabb kiskocsmát, és nem csak a helyi ízekkel ismerkedhetnek meg, de a mediterrán temperamentumot is magukba szívhatják. A zene vérpesdítő, mulatos, és milyen magával ragadóan táncol Dóra. Mindenki csodájára jár, tám még irigylik is érte. Mindezen túl még várnak rájuk az ősi helyúriások, és Géza őszintén remélte, hogy a változatos, élménydús napok varázsa feloldja barátnőjében a diszharmóniát. Imigyen morfondírozva érkezett a családi ház elé. Gombokat nyomkodott, kapuk nyíltak előtte, zárultak mögötte. Halkan nyitott be, mégse tudta meglepni Éber kedvesét. Dóra macska léptekkel osont a háta mögé, az összekészített utipodgyászok között, majd hirtelen elétoppant és a nyakába csimpaszkodott. Alig bírtam kivárni, hogy végre megérkez, és szája mohón tapadt a férfiére. Bitankul tudott csókolni a lány. Finom keze érzékenyen cirogatta a borotvált arcot, borzolgatta a rövid hajat. Ahogy Gézához simult, a férfit elöntötte a vágy. A miniszoknya alá nyúlt, határozott mozdulattal markába kapta a feszes popsit, kissé megemelte, és jó erősen magához szorította a lányt. Mi sem kellett ennél több. Dóri izmos combját a férfi derekára kulcsolta, és valósággal hozzátapadt. Ezt a vagányságot nagyon szeretem benned, bukta a fülébe. Csodálatos kis dög vagy, szerelmem, nyalt Géza a lány fülébe. Ezt a kendőzetlen nyíltságot meg kimondottan imádom, és beleborzongott. A játékos női kéz már a dús és erős mellszőrzetet borzolgatta. Rajongott a göndör szálakért, pláne amikor érzékeny bőrét csiklandozták erotikusan fels alá. Tán már el is felejtetted, hogy a hálószobában megvetve vár a csatatér, lehelte elfulló hangon. Nem mintha Gézát különösebben biztatni kellett volna. Karjába kapta kedvesét, és a hatalmas franciájra hengeredtek. Mint a kályha, úgy tüzelt a testük, kezük és ajkuk mohon kereste az érzékeny pontokat. Csókolták és simogatták egymást, hogy utána vadul haraphassanak, enyhe erőszakkal törve utat vágyuknak. A sokat megélt ágy valóban igazi csatatérre alakult. Önfeledten szereztek egymásnak gyönyört, meg nem pihenve újra és újra. Az utolsó csepp erejükig vívták Ádá szerelmi tusájukat, míg nem összefort ajakkal édes, kélyes álomban nem szenderültek. Géza reggel a boldog megsemmisülés érzésével ébredt. Mint akit szétszedtek és újra összeraktak. Gondolatban újra lepergette az éjszaka szerelmi jeleneteit. Ennél csodálatosabb már nem is lehet. Kezével a lány felé tapogatott, de üresen találta a helyét. Álmosan nyitotta ki a szemét, de még teljes sötétség volt, úgyhogy megpróbált visszaaludni. Félig már sikerült is, amikor halk tányércsörgést hallott a konyha felől. Ásítva szólt ki Dórának. Mi a csodát szöszmötölsz ott ének idején? A lány előbb elzárta a sustorgó vízcsapot, és csak azután felelt. A reggelit készítem neked, te szexőrült, nehogy elveszíts nem mindennapi képességedet. A hízelgés jól esően legyezgette Géza hiúságát. Csupán azt nem értette, miért éppen éjszaka kell reggelit készíteni. Egyetlen gyönyörűségem, szólt ki újra, imádlak téged, de elfáradt lovagod az éjj további részében nem enni, hanem aludni szeretne. Hagyd a fenébe az előkészületeket, és búj mellém az ágyba, hadd csókoljalak meg. Halkan nyílt a háló ajtaja. A lány besurrant, és elégedetten mérte végig pucéran heverésző barátját. Elég legyen a heverészésből, te lustaság, irány a fürdő, és mire a konyhába érsz, pazar lakoma fog várni. Máskülönben, ha nem zavar, reggel 9 van. Ne bolondozz velem. Hogy lenne kora délelőtt? Búj csak vissza ide mellém, és szunyokáljunk egyet reggelig. Dóra sehogy sem értette ezt az agyva beszédet. Nyisd már ki a szemed végre, hétágra süt a nap. Már kinyitottam, és tök sötét van. Gyere, búj csak ide mellém az ágyba. A lány mellé ült, szájon csókolta, majd megpuszilta mind a két szemét is. Na, akkor most nézd csak rám a kedvemért. Géza kinyitotta a szemét, és érzékenyen felnevetett. Ének angyalarcú tündére csodálatos arcod ragyogását szemem elől még elrejti a vaksötét. Te megátalkodott, kis szélhámos, mosolyodott el Dóra. Felállt az ágyról, az ablakhoz lépett, és felhúzta a szinte teljesen leeresztett faredőnyt. Nem csak a napsugár fénye özönlött be jól érzékelhetően, hanem a meleg is, és a beáramló hőt Géza is azonnal megérezte. Pár pillanatig néma csend állt be. Tágra nyitotta mindkét szemét, de továbbra is csak sötétet látott. Gyorsan felült és kapkodva körülnézett. Semmit nem látok, Dóra, kiáltott felrémülten. Kedvesen mellégrott, és arcát egészen közel tartotta az övéhez. Itt vagyok, drága egyetlenem, mit látsz belőlem? Ugye látsz?
Nem látok, nem látok, nem látok, hadarta kétségbe esetten.
Fejét újfent körbejáratta, az arcába sütő napban nézett hosszasan, de a sötétség komorleple mindent eltakart.
Nem látok, nem látok, nem látok, ismételgette.
Nézd meg gyorsan a szememet, mit látsz rajta? Dóra dermedten ült vele szemben. Ő is megriadt.
Semmi különset nem veszek észre.
A lány szája kiszáradt a feszültségtől. Nézte a barátját, és mit sem értett az egészből. Öntudatlanul felpattant, kisietett a konyhába, gyorsan megivott két pohár vizet, és egy terével visszatért a hálóba, ahol teljesen kétségbe esett férfit talált az ágyon. Reszkető kezébe hiába is adta volna a poharat, ezért cserepes ajkához emelte, és úgy itatta apró kortyokkal.
Hogyan lehetséges ez? Budjant ki Géza száján. Mi lesz velem így?
Elsírta magát, mint a legkedvesebb játékától megfosztott kisgyerek. A lány döbbenten nézte apránként összeomló barátját. Önkéntelenül lekapta a pólóját, és azzal törölgette meg a könnyáztatta arcot. Géza esengve fordult felé, de továbbra sem látott semmit. Egy percet sem várunk tovább, azonnal beviszlek a klinikára. A hétköznapok megszokott, de már-már tűrhetetlen forgalmához szokott lánynak, most még a hétvége csendes lüktetése is komoly gondot okozott. Épp hogy meg tudta különböztetni a féket a gázpedáltól. Mintha csak egy kétbalkezes tanulóvezető próbálta volna első útján folyamatos haladásra bírni a járgányt. Az elmaradhatatlan oktató úgy letört a szégyentől, hogy szinte belesüppett az anyós ülésbe. Alig látszott ki belőle valami. Arca halott sápatra fakult a gyászos teljesítménytől. Mélyen előrebillenő fejetán csak azért nem bukott egészen a padlóig, mert Pinocchioéhez hasonlóra nem engedte. A látvány hiteléhez csak az a bizonyos T betűjelzés hibázott. Hogy mindezek ellenére nem csak a klinika épülete előtti meglehetősen foghias parkolóig jutottak el bajmentesen, de be is álltak oda, az bizonnyal csak a véletlen műve lehetett. Mire megérkeztek, a lány verejtékben úszott. Remegő kézzel állította le a motort, és kimerülten dőlt a kormányra. Ez nem lehet igaz. Végre valahára megérkeztünk, és megszűnt körülötte a világ. Hosszú percek múltán mozította csak a fejét. Szemes arkából Gézára lesett, és alig ismert rá. Olyan roncs volt, amilyennél a kombi válhatott volna szerencse híján. Megérkeztünk, ismételte csendesebben. A férfi, mintha meg sem hallotta volna, csak Dóra érintésére adott néméletjelt. Megérkeztünk, Géza. Mint kisgyerek a szülőjétől úgy várta a férfi, hogy kiszabadítsa a biztonsági fogságából. Ez a maga tehetetlenség szíven ütötte a lányt. Fásultan a gomb után nyúlt, majd az ajtót is kinyitotta neki. Megérkeztünk, Géza. Kiszállhatsz. Kikászálódott a sofőrülésből, és megkerült az autót, de a férfit még mindig az ülésben találta. Szélesre tárta előtte az ajtót, és megütögette a vállát. Végtelenül bizonytalan kéz markolt bele a vakvilágba, hogy valamiféle támpont után kutathasson, de csak üres teret talált. Ahogy megérezte magán a jól ismert segítő kezet, valamivel könnyebb volt talpra állnia. Fogd meg a karomat, úgy próbáljunk meg eljutni a klinikáig. Nem ment könnyen, és sokáig is tartott. A férfi talpa egy másodperce sem szakadt el az aszfalt síkjától. Csúsztatta rajta, jobb esetben csoszogva haladt. A máskor semmiségnek számító ráncsos aknafedél most persze épp ott volt, ahol nem kellett volna lennie, mint ahogy a járdából tucatszám feltüremkedő aszfalt buborékok is. Hogy mekkorát kell fellépni az úttestről a járta szintjére, azt még egy valamire való ovis is betéve tudja, de így, A szükségesnél kétszer magasabbra emelt láb nagyot csapódva ér talajt, és ilyenkor a kibillenő test elveszíti egyensúlyát. Géza is erősen megingott, majd hogy el nem esett. Még félősebben csusszantott a talpát, alig mozdult. Az út felét sem tették meg, de már mindketten percenként törölgették gyöngyöző homlokukat. Gyötrelmes perceket éltek át. A kapu előtt megálltak, hogy kifújják magukat.
Mi lesz így velem, Dórikám? Kérdezte szintelen hangon a férfi.
A lány idegszálai már-már pattanásig feszültek. Ajka remegett, száján robbant volna ki a meggondolatlan szó, de az utolsó pillanatban elharapta. Mást mondott helyette. Mindjárt orvos kezébe kerülsz. Hát, ha csak múló állapot. Válasz nem érkezett, és a némán zokogó férfi látványa mindennél gyászosabb volt. Gyere, menjünk be. Sóhajtott, és lenyomta a kilincset. Odabent jó leső hűs fogadta őket. Megálltak a portás fülke előtt. Jó napot kívánok, köszön Dóra. Miben segíthetek? Nagy a baj, a barátom arra ébredt, hogy egyik szemére sem lát. Szeretnénk megmutatni egy orvosnak. Fáradjanak be az ambulancia folyosójára, és a jobb oldali negyedik ajtó előtt várakozzanak. Találnak ott padot, foglaljanak helyet rajta. Az előbb érkezett két fiatalember, ők már ott vannak. Az imént szóltam az ügyeletes orvosnak, de ő fent van az osztályon, úgyhogy várni kell rá. Addig is legyenek türelemmel. Köszönöm a segítséget. Mi sem természetesebb, vette kézbe az imént letett újságot. A kihalt folyosó távoli végében két nagy kamaszt pillantott meg. Alig lehettek többek 18-nál. Ha nem is nevetgéltek, de túl nagy bajuk látszatra nem volt. Ők is felfigyeltek az érkezőkre, és arcukról könnyen leolvashatta a többenetet. Összesúgtak, és utána már csak a szemük sarkából pillantottak az érkezők felé. Lassan elbotorkáltak előttük, és némi körülményeskedés után végre leültek. Az ajtón egy tábla hirdette jól olvashatóan. Ügyeletes orvos. Mély csend telepedett a folyosóra. A némasságot a két fiú unta meg előbb. Mi történt a szemével? Fordultak Dórához. A barátom reggel arra ébredt, hogy semmit sem lát. A fiú arcára értetlenség költözött. Egymásra néztek, de attól nem lettek okosabbak. És előzőleg hogyan látott? A munkából tegnap este is autóval jött haza, semmi gond nem volt a szemével. Egyáltalában nem értjük, mi ez. Szegény, milyen rossz lehet neki? Jegyezte meg őszinte együttérzéssel az egyik fiú, mire barátja a könyökével oldalba bökte. Némi szünet után Dóra kérdezett. Ti miért vagytok itt? Bulisztunk az éjjel. Ez a lökött haverom úgy bontotta föl a pezsgőt, hogy szemen lőtte magát a dugóval. Szerencsére csak megkarcolódott a szemhéja, de biztos, ami biztos eljöttünk megmutatni. Milyen pancser, szólalt meg a szakember Gézában. Bárcsak én is ilyen semmiség miatt lennék itt. Hát bizony, az embernek nagyon kell vigyázni a szeme világára, sóhajtott fel a lány. Azt pótolni nem lehet. A porta felől fiatal doktornő közeledett. Megállt a fiúk előtt. Jó napot kívánok, én vagyok az ügyeletes orvos. Mi a baj? A kárvalott lényegre törően elmesélte az esetet. Hogyan lát a balesetet szenvedett szemével? Nem vettem észre semmi romlást. És mi az önök problémája? Fordult Gézáék felé. Tegnap este még mindkét szemére tökéletesen látott a barátom, de reggel arra ébredt, hogy egyikkel sem lát. Még fényt sem. Akkor fáradjanak a vizsgálóba, a fiatal emberektől pedig további türelmet kérek. Fogd meg a karomat és gyere utána, mondta Gézának a lány. A doktornő becsukta mögöttük az ajtót, és jelezte Dórának, hogy melyik székre ültesse a beteget. Géza esetlenül hajlongott, ő pedig kezével próbálta helyes irányba terelgetni. Nem nagy sikerrel. Ütögesse meg az ülő felületet, javasolt a doktornő. Amikor végre valahára siker koronázta a próbálkozást, Gézához fordult. Kérem, mondja el, mi hogyan történt magával. Géza töviről hegyire beszámolt az esetről, az orvos pedig tovább kérdezett. A mostani eset előtt volt-e valamilyen látás problémája, netán szembetegsége? Nem volt. Van-e valamilyen időt betegsége, például cukorbetegség, magas vérnyomás? Nincs. Jó, akkor most szeretnék belenézni a szemébe. Vette elő a szemtükröt. Hosszasan vizsgálódott, megcsóválta a fejét, de nem szólt semmit, csak átkísérte a férfit egy másik székhez. Tegye be ide az állát a réslámpa fejtámaszára, kérte, és kezével segített neki. Teltek az idegörlő percek. Dóra a körmét rágta. Köszönöm, mondta, hogy negyed óra múltán a doktornő. Elveti a fejét. A vizsgálat közben semmi fényt nem érzékelt? Nem, felelte letörten Géza. Nagy a baj, kedves doktornő? Ugye fogok még látni? A vizsgálat eredményéből és az ön által elmondottakból arra következtetek, hogy mindkét szeméről levált a látóideghártya. Rendkívül ritka, hogy ez a két szemen egyszerre essen meg. A baj komolynak tűnik, de hogy mire számíthatunk, az csak a további vizsgálatok után mondhatjuk meg. Úgyhogy fel is venném most önt betegünknek. Itt tud maradni? Igen. De semmit nem hoztunk magunkkal, vetette közbe Dóra. Délutára be tudja hozni a szükséges holmikat? Igen. Akkor minden rendben. Megírom a felvételi lapot, azzal fáradjanak fel az első emeleti férfi osztályra. Mire felérnek, a nővérkének elmondok mindent. Még valamit. Javasolnám, hogy ne hajlogasson. Ha fel kéne vennie valamit a földről, kérjen meg rá valakit. Feküdjön hanyat, lehetőleg minél többet. A tágas erőszobában a lány majdnem hasra vágódott a csomagokban. Önkéntelenül lerogyott az első útjába akadó székre, és maga elé merett. Csak nagy sokára eszmélt fel, és a fájolos tekintete megállapodott a bőröndökön. Szája széle megremegett, legörbült és elbökte magát. Könnyei átáztatták a ruháját, de mit sem törődött vele. Csak sokára csitult az okogás. Felállt, és maga sem tudta hogyan, de egyszer csak a hálóban találta magát. A vetetlenül hagyott ágy már nem a szárnyaló boldogság jelképe volt számára, hanem a múlt hantolatlan sírgődnének látta. Tompa tekintettel kullogott elő onnan, ahonnan eddig mindig fénylő arccal jött ki. Hiába töltötte be a házat a napfény, minden szürkének hatott, legfőképpen önmaga. Mit is keresek itt? Persze, persze. Géza holmiáért jöttem. Mit is kell ilyenkor bevinni egy kórházba? Még sohasem kellett ilyen feladatot megoldania. A garróbba szerencsére talált egy üres táskát, abba találomra pakolni kezdett. Amikor megtöltötte, gondolkodás nélkül behúzta a cipzárt. Kész, passz. Feje teljesen kiüresedett, úgy érezte, ekkora lelki terhet nem képes elviselni, feldolgozni. Nem olyan fából faragták. Legközelebb már csak akkor tudatosult benne, hogy mit is csinál, amikor az autó ajtaját kinyitotta. Bedobta a csomagot az anyósülésre, beült a volán mögé, és indított. Hogy milyen érzés egy teljesen önellátott, tevékeny embernek, amikor erre a másodperc szüredéke alatt képtelenné válik, csak azt értett meg igazán, aki maga is került már ilyen helyzetbe. Ekkora tragédiától magába roskad, és csak emészti magát szótlanul. Ha nem próbál valamilyen tevékenységgel kitörni ebből az állapotból, jön az örvénylő, feneketlen kút, amibe belezuhanva, netán önként belevetve magát, könnyen kilátástalanok tetsző helyzetbe kerülhet. Alig ha akad két ember, aki teljesen egyformán dolgozná fel ugyanazt a tragédiát. Az ilyesfajta életörésekben még oly kis, eleinte nüansznak tűnő különbségek is jelentős eltérésekhez vezethetnek. Géza csak hevert az ajtó melletti ágyon. Betegtársai a nővértől tudták meg, hogy mi is történt vele. Látást elveszíteni soha nem jó, de ez így embertelen. Ha én lennék a helyében, az idegeim biztosan tropára mennének, és hamarosan gajra kerülnék, mondta egyikük, és a szobatársak egyetértettek vele. Ezt az őrületet nem lehet feldolgozni. Részvétel sandítottak az új betegtársra. Lesték minden mozdulatát, óhaját, bármiről is legyen szó, már ugrottak is segíteni. De erre ritkán kerülhetett sor, mivel Gézát állandóan önmagukba visszatérő gondolatai foglalkoztatták. Ez nem lehet igaz. Miért épp velem történt ez a szörnyűség? Hogyan lehetséges ez? Mi válthatta ki ezt a tragédiát? Tépelődött. A kérdések persze mindig válasz nélkül maradtak, egy kivétellel. Hogyan lehet így élni? Sehogyan sem. A szükség nagyúr kitérni előle nem érdemes. Felült az ágyon, és kalimpáló lábbal keresgélni kezdte a papucsát.
Várj egy kicsit, mindjárt segítek. Dugta talpa alá az ágy szomszéd. Hová szeretnél menni?
A mellékhelyiségbe.
Jól van. Fogd meg a karomat, és szép lassan kisétálunk. A korterem ajtaja szélesre tárva állt, így kényelmesen kifértek egymás mellett is. Kint vagyunk a folyosón. Balra kell fordulnunk, elmegyünk a végéig, és ott jobb kéze lesz az ajtó. Beszélgető kisebb csoportja mellett araszoltak el. Ők is betegek? Kérdezte Géza. Igen, egyik a mi szobánkba való. A folyosó túlsó végéből nevetés harsant. Hogy más derűjét hallotta, Géza szíve összeszorult. Már meg is érkeztünk a mosdóhoz. Engedd el a karomat, hadd nyissam ki az ajtót. A halk nyikolgásra felfigyelt Géza, és már érezte is a fertőtlenítő eltéveszhetetlen szagát. Itt vagyok, lépett mellé a betegtárs. Karolj belém újból, és már mehetünk is. Az ajtót elegáns sarokpendítéssel csapta be mögöttük. Tudod, imádok focizni, főleg, ha trükközhetek a labdával. Kis vagy nagy dolog lesz, tért a lényegre. Pisilni kell. Odaállsz a piszuár elé, vagy inkább rájössz a budira? De a humorra nem volt vevő az új társ. Inkább ráülnék, motyogta szintelen hangon. A segítő bekukkantott a legközelebbi fülkébe. Ez a csésze makulátlanul tiszta, és az ülőkéje is az. Nyugodtan ráülhetsz. Szembeállította Gézát a fülke ajtajával, óvatosan előretolta, majd ahogy a csészéhez ért, megállította. Közvetlenül a lábad előtt van a kübli. A deszka le van hajtva. Ülőhelyzetben a hátad mögött találod a vízöblítőt, gomnyomásra működik. Most becsukom az ajtót. Ha végeztesz, szólj, és már jövök is. A máskor oly pofon egyszerű kézmosás is nyűgnek bizonyult. Pontosan a mosdóval szembe állsz. Tán az lesz a legegyszerűbb, ha megnyitom neked a vizet. A folyékony szappant a falba rögzített állványon találod, ha a bal kezeddel előre nyúlsz. Nem érdekes, mondott le róla.
Csak most jutott eszébe a szolgálatkész betegtársnak, hogy nem hoztak törülközőt.
Várj egy kicsit, visszaszaladok kéztörlőért.
Nem érdekes, mondott le erről is.
A folyosón visszafelé ballagva szembe találkoztak a kezelőorvossal.
Épp magát keresem, szólította meg Gézát. A baj tisztázása vége több vizsgálatot is szeretnék magán elvégezni. Először ultrahangra megyünk, aztán majd mondom a többit is. Mehetünk, vagy van még valami elintézni valója?
Mehetünk.
A vizsgálatok hamar elkészültek. Az eredmények összecsengtek. Részvét érződött a korteremben lévő orvos hangjában. Legyen szíves, jöjjön ki velem a kezelőbe. Miután mindketten elhelyezkedtek a széken, a doktor nagy lélegzetet vett és belekezdett. Az elvégzett vizsgálatok alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy mindkét szeméről teljesen levált a látóideghártya. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pupillán át a szem belsejébe érkező fény nem találkozhat a retinával, az agy központjába nem jut el fényinger, és ott nem keletkezhet kép. A szavak egyre tombábban nyertek értelmet Géza tudatában. Mintha egyre távolabb került volna a való világtól, ami ez a diagnózis végéhez közeledve már csak egy lehelet vékony szál kötötte.
Mégis mennyi esélyem van, hogy újra láthassak? Kérdezte szinte öntudatlanul.
Sajnos az orvostudomány mai fejlettsége mellett ez az állapot véglegesnek tekinthető. A vizsgálóból hatalmas csattanás hallatszott a folyosóra. A beteg eszméletlenül terült el a földön.